Ad ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű. Jelenleg zavartalan Miskolc vízellátása az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékosságra kéri a lakosságot, tájékoztatott a város önkormányzatának sajtóosztálya hétfőn. Az ERV közlése szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az autómosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül végezni. A Hidrológiai Társaság szerint hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Bár az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra, írta a Magyar Hidrológiai Társaság. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése is, tették hozzá. Tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről több szakszervezet is. A Honvéd Érdekképviseleti Szervezet, a Frontvonal Szakszervezeti Szövetség és a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete hétfői nyílt levélben közölte ezt. Azzal a kéréssel fordultak a tárcákhoz, hogy kezdeményezenek egyeztetéseket egy korszerű, egységes és méltányos kompenzációs nyugdíjrendszer kialakításáról a honvédelmi, rendvédelmi és vám és pénzügyi szolgálatot ellátó állomány számára. Hangsúlyozták, kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására, mely hozzájárul a hivatásos életpályák kiszámíthatóságához, a pályántartáshoz és az utánpótlás biztosításához. Mindössze 800 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát cserélték le eddig az érintett mintegy 36 ezerből. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint azokkal a plug-in hibridekkel, melyeknek a november 30-i határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni. A plug-in hibrid autók kötelező rendszám cseréjének oka, hogy a magyar szabályozás szigorodása miatt a jövőben a zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos, vagyis nulla emissziós járművek kiváltsága marad. A rendszámcserét a kormányablakokban lehet intézni, melyek felkészültek a megnövekedett ügyintézésre. Lezárult a 10. részvényfutam, több mint 3000 játékos, csak nem 35 ezer megbízás, és kiemelkedő hozamok jellemezték a budapesti értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. B-t részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. A korábbi játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatnák ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül, valós pénzügyi kockázat nélkül, mondta Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke.
Az időjárásról.
Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Maradok, ti nyisd a számom, ha annyira akarod. Nem marad más, csak a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Hétfő, de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de maradt a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a lelkedet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik? Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki, előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Sőt, a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Ezekről beszélgetek majd dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével.
Fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekről rákérdeztek olyan viselkedésformákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem. Meg egyáltalán van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb.
Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Lehetünk egy más világban él, falakat döntünk, mint a szél, mindenki új időt remél. Van, aki más utakat jár, néha úgy érzi, nincs tovább, a sorsa mégis rátalál. Álmainknak életet csak a remény adhat már.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve hozzájáruljon a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter, gyermek és ifjúság pszichiáter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok, és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben.
A helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Betesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos a Betesda Gyermekkórháznak?
A kamasz szakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként a jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, anorexia, bulimia, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ez tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni, és nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is elsz hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló volt, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszszakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, meg korábban az elnöknek a tanácsolótestülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldás nem arra célszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerekek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Betesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy amiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány pszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosra kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés. Ez gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ba a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik a megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen esete. Úgyhogy az, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségügyi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Attól függ, hogy ezt onnan nézzük. Tehát, ha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek egy gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, akkor nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyereket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint valami mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-kal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, ezért csak, hogy mondjuk hogy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számonkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot, nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők. Ugyanez van a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebben. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a COVID, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, vagy ami addig ugye általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy a világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársak a legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor is hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzá volt szokva. Ugye nagyon sok olyan hatás érte őket, ami korábban hát azt lehet mondani, hogy egyetlen generáció se, vagy hát legalábbis a modern korban semmiképpen nem. És ez biztos, hogy akinek volt valamilyen hajlamos szorongása, azért ezt tovább súlyosbíthatta. És itt volt még azután pedig, amikor a COVID aktuális stresszéből egy kicsit felébredtünk, akkor a szomszédban kitört egy háború. Ez a szorongás nem csak a magyar gyereket érinti, de itt Magyarországon ez különösen hangsúlyos volt, hogy egyszer csak elindult egy olyan háború, ami hát döbbenetes volt, ez ilyen közel megtörténhet. Nyilván nem segítette azt, hogy a politika ezt meg különböző célokra is használta, úgyhogy azok a gyerekek is szembesültek állandóan a háborúnak a rettegésével, veszélyével, akik lehet, hogy egyébként magával a háborúból nem találkoztak volna, vagy lehet, hogy a szülő megóvja őket a hírektől, de akkor is találkoztak a plakátokkal. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiáterével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Thank you. napos, indulni készül a csillagos, ég felé és messze száll.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ahol lehet, home office munkarend lép életbe Miskolc megyejogóváros önkormányzatánál, a Városházak közleménye szerint. Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel ugyanis Tóth Szántai József polgármester úgy döntött, hogy hétfőn és kedden a miskolci hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és gazdasági társaságoknál, ahol a feladat ellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lesz. Mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre az állami szervek dolgozói számára ilyen jellegű munkarendet rendelt el, bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik, Miskolc első embere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladat ellátás lehetővé teszi. Ez a munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti, az ügyfélfogadása megszokott rend szerint működik, a városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, Kereki Judit a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyerekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében. Lannert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jóléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítési lehetőségekről. Azt kérik az intézményvezetőktől, hogy fordítsanak külön figyelmet kollégáikra is. Biztosítsanak számukra rendszeres pihenőidőt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kényelmes a nagy meleghez alkalmazkodó munkakörülményeket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a hőség a lehető legkisebb terhelést jelentse számukra, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől. Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák. Azt is hozzátette, ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget, áll a miniszterelnök közleményében. A független Gulyás Ágnes lett Arnót polgármestere. Négy függetlenként induló jelölt közül választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson a jelöltet. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, míg második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor három függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.
Az időjárásról.
Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
hogy úgy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem, hogy úgy ne féljek, hogy úgy ne látszom, hogy úgy ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztul én. Valaki kapcsolja már fel a fényt! A gyilkos kifalnak támasztja magát, a recsegő padlón a betörő jár, leszállsz az ágyról, a halál vár rád. Az ágy alá nem könnyű benézni, a rossz dolgokról nem könnyű beszélni, nem azért, mert nem lenne kivel, kifejezném, de nem tudom mivel. Valaki kapcsolja már fel a fény, hadd lássam, hogy nincs ott semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság, és hol a valóság. De lehet, hogy innen jobb lesz nyerni. A szíved lámpát nem tévedsz majd el, világíts szeretettel. Ne hagyd, hogy a gonosz szétszincáljon, légy a társad és légy a barátod, majd magadban érzed a biztonságot, és tisztának látod a valóságot.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról az UNICEF Magyarországgal kötött stratégiai együttműködési megállapodásról, amelynek célja a gyermekek és a fiatalok lelki egészségének megőrzése.
ami végképp megdöbbentett, hogy a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. És az elmúlt 5 évben 6-szorosára nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik önsértés vagy önagresszió miatt fordultak segítségért lelki segélyszolgálatokhoz. Önök is tapasztalják ezt? Önöknél is sokkal többen jelentkeznek?
Igen, ez egy nagyon nyomasztó tapasztalat. A mi számaink nem 6-szoros változást mutatnak, körülbelül 2-szereset, de az is óriási. Az akut felvételnek szám mindenképp megnőtt. Részt vettünk egy olyan vizsgálatban Magyarországról több centrum, meg egyébként az egész világról. Először egy kisebb vizsgálathoz, aztán egy nagyobb kiterés, azt már tényleg az egész világról, Kínából, mindenhonnan részt vettek benne kollégák. És azt vizsgáltuk meg egy Angliában élő ukrán kollégának a vezetésével, hogy a 2019 tavasz a március-április időszakhoz képest hogyan változtak az akut felvételek 2020 március-áprilisban és 2021 március-áprilisban. És az egyik nagyon tanulságos tapasztalat az volt, gyakorlatilag az egész világnak nézzük az adatait, akkor azt lehetett látni, hogy az akut felvételek először 2020-ban lecsökkentek. Ez nekem nagyon nyomasztó tapasztalat, hogy amikor az iskola bezárt először, ugye ez a március-április, ez még a legeleje volt a bezárási időszaknak, akkor a gyerekek jobban lettek. Ez szerintem, ez önmagában ezen el kéne gondolkozni, és nagyon sokat kéne foglalkozni, hogy a pszichiátriai akut felvételeknek a száma jelentősen csökkent, csak azért, mert nem kell iskolába járni. Itt valami nincsen rendben. Szóval ez nem lehetséges, hogy a gyereknek a mentális egészségének a kárára menjen az, hogy tanulni kell, amikor elmentek, ez egy jó dolog. Szóval ez egy fontos tényező. A másik az, hogy utána aztán azért nyilván nem arra van az ember kitalálva szociális lényként, hogy bezárva jön egy lakásba 3 családtaggal vagy 2-vel. Ez nem volt egy jó időszak, hogy gyerek nem mehettek el. Jó, hogy az iskolai stressz az lejött, de közben aztán megjelentek más stresszforrások. És 2021-ben viszont már 2-szer annyi volt az akut felvételek száma, mint 2019-ben. Nagyon megnőtt az önsértésnek az anélye. Szóval valóban az nem a 2-szeres, hanem a sokszorosára nőtt. Ami azelőtt 2018-19-ben ismertük ezt a jelenséget, volt ilyen, hogy önsértést találkoztunk vele, de ez egy viszonylag ritka jelenség volt. Találkoztunk vele havonta 1-2-szer egy átlag iskolába, előfordult 1-2 osztályba 1-2 ilyen fiatal, de ez nem volt egy általános jelenség. Most az a tapasztalatunk, hogy nem is jut el mindenkiként szakemberhez. Nagyon sokan ezzel jönnek, nagyon sokan jönnek mással, akire ugye egyébként ez is volt. És ha megnézzünk egy átlagos középiskolai osztályt, 7.-8.-9. osztályban szinte biztos vagyok benne, hogy elsősorban a lányok nagy részét, de a fiúknak is jelentős részét érinti valamilyen formán, találkozott valamilyen formában az önsértéssel, ami korábban elképzelhetetlen volt.
De ezt a bezártság fokozta föl? Tehát, hogy egyrészt nagyon sok fiatal maradt otthon egyedül, mert a szülőknek dolgozni kellett. Mi fokozta ezt fel ennyire?
Nagyon komoly kérdés, nem biztos, hogy bárki tud erre válaszolni. Egyszer máshogy működött az a kommunikáció, nem így működik az embernek az agya. Normális esetben, hogyha bemegy egy 14 éves gyerek mondjuk egy közösségbe, felvesz valamilyen pólót, ami jó vagy nem jó, rögtön van visszajelzés. Látja többiek, hogy reagálnak, mondanak valamit. Ezzel, hogy nagyjából hogy leszűrjük azt, az, hogy alakul az ember ebbe a serdülőkorba, és az a szép lassan kialakul a saját identitása. Ismerjük ezeket, van egy híres zenész, rockzenész, mit tudom én, akkor az ember utánozza annak az öltözködését, kint vannak a plakátok, akkor erre valahogy reagálnak többiek, van, akinek tetszik, van, akinek nem, ez lehet, hogy éppen nekem megerősítő, hogy valakinek nem tetszik, mert nem is akarok olyan diszkós lenni, mit tudom én. Szóval vannak ezek a normális működések, amiket megtapasztaltunk, ahogy az emberek működnek 1000 éve a világban. És ez átkerült egy online felületre, ami egyszer nem működhet itt. Egyrészt mondjuk nem látják az egész ént, látnak belőlem valamit, amit meg akarok mutatni, a fejemet, vagy a kezemet, de semmiképpen se az egész ént. Ez önmagában egy nagyon korlátozott információ. És minden visszajelzés az késleltetett, ami nem normális, nem erre van az ember agya beállva, nem így működünk, hogy valamit én csinálok, és arra majd valamikor egyszer érkezik egy visszajelzés világból. És így minden átkerült egy olyan síkra, ami az embereknek nem egy természetes működés. Az, hogy mit veszek fel, az nem reggel volt egy gyors döntés, hanem ez egy nagyon átgondolok, hogy mit akarok megmutatni másoknak. Majd utána 1-2 óra múlva elkezdenek jönni erre a lájkok, de hogy valamilyen módon kapok erre visszajelzést, ami abszolút nem olyan, mint a hétköznap életnek a visszajelzése. És szóval átkerült minden egy olyan fajta működésbe, amivel az ember agya nem tud mit kezdeni, nem hogy egy serdülőnek az idegrendszer, aki teljesen más típusú információk, vagy visszajelzéseket várt a világból az elmúlt 100 év tapasztalatai alapján. Úgyhogy nem is csak az, hogy egyedül maradtak, az mindenképpen egy fontos szempont volt, de az, hogy ott miket láttak, hogy ott egy ilyen önsértés mondjuk, az hirtelen lehet, hogy menő dologgá válik, ami hogyha az osztályba bejött valaki régebben egy ilyen kézzel, a többiek azt mondják, hogy hülye vagy, mit csinálsz, ne csinálj már ilyet. Itt meg nem ez történik, hanem mondjuk csinál egy önsértést, erről csinál egy képet, akkor hirtelen ezrenbe lájkolják, ölelő emojit küldenek, mi a baj, veled vagyunk. Szóval lesz hirtelen egy olyan fajta megerősítés ennek az egésznek, ami sose történt volna meg a valódi életben. És ezzel nem csak egyébként önsértésben láttunk ilyet nagyon érdekes módon Tourette-szindróma-szerű tünetekben, hogy úgy tűnt, hogy mintha megjelent volna egy új típus Tourette-szindróma, amikor valaki Tourette-szindrómás és tikjei vannak, az általában azt jelenti, hogy ilyen óviskorban megjelennek különböző akaratlan mozgások, meghangadások nála, és aztán ez változó intenzitással valahogy megy előre, és aztán általában 11 évesen erős, aztán megenyhül. És elkezdtünk 2021-től találkozni olyan Tourette-szindrómás esetekkel, ahol az első tünetek 14 évesen voltak, meg 15, és nem egy pislogással kezdődött, hanem nagyon látványos, nagyon markáns tünetekkel, és először azt hittük, hogy lehet ez a Covid-nak valamilyen hatása, és aztán kiderült, amikor kommunikáltam erről a kollégákkal, hogy az egész világon ezt tapasztalták kollégák Európában, de Amerikában, Kanadában. Aztán több cikk is született ebből, ahol próbáltuk feltérképezni ezt nemzetközi szinten, hogy mi lehet ennek az oka, és egyértelműen arra jutottunk, hogy ez nem egy idegrendszeri eltérés, mint amit egyébként Tourette-szindrómában feltételezünk, hanem ez sokkal inkább ennek a furcsa online térbe átkerült kommunikációnak az eredménye, ahol ezek a tünetek olyan megerősítésre kerültek, ami egyébként a hétköznapi életben sosem történt volna meg.
De mit lehet ezzel kezdeni? Mert hogy ez nem fog csökkenni. Ugye nagyon sok helyen a világban már azért vannak intézkedések, hogy a fiatalokat leszedjék az Instagramról, a Twitterről, a közösségi médiáról, meg hát ugye az online játékokról, videójátékokról, erről, arról, és hogy minél kevesebb legyen a telefonhasználat. De hogy ez azért idő, meg nem biztos, hogy ezt minden ország követni fogja, szóval mit lehet tenni?
Igen, azért az egy fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekről rákérdeztek olyan viselkedésformákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt visszaismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt visszaismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg ilyetem van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb. Szóval attól tartok, hogy önmagában azért van egy szabály, ez olyan szempontból fontos, hogy lehet, hogy a Facebook akkor nem mer ilyen gátlástalanul megcélozni fiatalokat, mert bajba kerülhet, de ettől még azok a fiatalok, akik hozzá szeretnének jutni, majd valahogy megoldják. És nem az, ami nem a törvény, amire összesül megmenti őket ettől. Nagyon fontos lépés valóban, de ennél talán még sokkal fontosabb a konkrét, az én gyerekem szempontjából, ami az én gyerekemet nem fogja védeni, az az, hogy beszéljünk erről otthon. Legyenek erre konkrét szabályok, legyen ez egy beszélgetés témája. Hogyha azt láttam, hogy gyerekem a TikTokot pörgeti, akkor ne ideges legyek rá, és kitépjem a kezéből a telefon, hanem beszéljük azt meg, hogy ennek kell, hogy legyen valamilyen határa, meg és lemutassunk valami érdeklődés, hogy mutassam, mi az, ez vicces, de ez tök érdekes, ez szerintem, amikor én voltam 14 éves, szem, az nem rögtünk. Nektek ez miért vicces, hogy miért népszerű az ember, szóval, hogy lássa azt a gyerek, hogy nem az van, hogy a dinoszaurusz szülei úgy se értik, hogy mi történik ma, lehet ez egy megbeszélt dolog, hogy oké, tényleg nem feltétlenül értünk valamit, de ettől még érdekel, hogy vele mi történik, és érdekel az, hogy mi az, ami őt izgatja, vagy ami őt érdekli. És ha van egy ilyen légkör otthon, ez lesz az a helyzet, ami ténylegesen a gyereket meg tudja óvni a veszélyektől, még hogyha nem is a hatásoktól.
De akkor a prevenció és az edukáció az nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem a szülőkre is, mert én pont a közösségi felületeket tudom hozni példának. Engem is van, hogy bejelölnek emberek. Fogalmam sincs, hogy ki. Vannak közös ismerőseink. Ismeretlen nem jelölök vissza, ez nálam alapszabály. De van, hogy ráírok, és megkérdezem, hogy mondja már meg, hogy miért jelölt be. És akkor azt írja nekem az illető, ez a lényeg a Facebooknak, nem? Hát ismerkedünk. És hát ön szimpatikus, ami meg van jelenítve, eléggé kevés az az információ, hogy rólam látható idegenek számára, és hogy ő ismer. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de mondtam, én az ismerkedésnek ezt a formáját nem. Tehát, hogyha a szülő mondjuk visszajelöl mindenkit, azt is, akit nem ismer, de hát bejelölt, hát Istenem, van közös ismerősünk, akkor biztos nem lehet rossz. Tehát akkor ő ezt a mintát tudja továbbadni a gyerekének is. Tehát ő nyugodt azzal kapcsolatban, hogy akkor azzal csetel, meg az jelöl vissza a Facebookon itt-ott, akit akar. Engem megkérdezett a kisfiam, hogy miért nem csetelhet játék közben. Mert mondtam, idegenekkel nem csetelünk, nem beszélgetünk, és fiam, azt sem tudod, hogy ki. Nem tudod, hogy ki van amögött a chat mögött. És mondom, ezeket a játékokat felnőttek játsszák leginkább. Ez mondom, nem nektek lett kitalálva, hanem felnőtteknek.
Igen. Pontosan ezek azok, amit a gyerekek azok a szülőktől, igen, öntől tudnak hallani. Volt egy ilyen tapasztalatom, hogy most konkrétan azért él bennem élénken, mert tegnap előtt találkoztam vele, de ez valószínűleg sokkal általánosabb jelenség. A feleségemmel elutaztunk a hétvégére, és a szállodában, amikor reggeliztünk a szomszéd asztalnál, egy anya volt meg a kisfia, aki ilyen 4 éves forma kisfiú lehetett, és a kisfiú végig azt játszotta, hogy ő a pincér, és akkor elment az ablakhoz, hozott valamit, akkor felírta ott játékban, anyukája mit rendel. A anyukája végig a telefonján nézett valamit, meg ott nyomogatta, kommunikált, nem tudom, beszélgetett valakivel, vagy mindegy, de hogy minden fel se emelte a tekintetét a képernyőből. És amíg a gyerek végig mondta, hogy na akkor önnek asszony, mit hozhatok, szóval nagyon nagyon kisfi volt, és akkor az anya fel se nézett, mondta, hogy nem tudom, önre bízom, de rá se nézett közben. És azon gondolkoztam, hogy gyerek 4 éves, amikor az a gyerek majd 14 éves lesz, és nem lehet a szobájából kihozni és kivenni a kezéből a tabletet vagy a telefont, akkor a szülő majd eljön hozzám, és megkérdezi, hogy most mit csináljon, de nem akkor kell, amikor már baj van, hanem ezeket ilyenkor kell, és pontos az abszolút egyetértek önnel, hogy nagyon fontos a szabályok kell, hogy a politika ezzel foglalkozzon, de ami igazán fontos az az, hogy gyerek otthon mit fognak látni, és mit hallanak. És ezért nagyon fontos valóban a szülőknek a felvilágosítása.
De fordulnak önökhöz szülők? Tehát amikor inkább a szülőknek segítenek, oké, hogy a gyereknek segítenek, mert probléma van, de hogy a szülők, ha fölismerik, akkor ők kérnek segítséget?
Bizonyos számban igen. A Betesda Kórháznak van egy programja, amit még egy pár évvel ezelőtt 2024-ben az Aktív Magyarország kezdett támogatni, ami egy szokatlan kapcsolat, de egyrészt a Betesda Kórház azt látta, hogy vannak olyan területek, ahol néha már kórház jut el egy probléma, és igazából a háttérében nem egy testi betegség van, hanem a túlzott képernyőhasználat. Ilyen fejfájásoknál sokszor találkozunk ezzel, alvás problémáknál sokszor találkozunk ezzel, elhízás, elküldik a gyereket az endokrinológiai ambulanciára, mert hogy olyan szintű az elhízás, és akkor azt látjuk, az endokrinológus kollégák azt mondják, hogy 10 gyerekből 9-nek nincsen semmilyen hormonbaja, akit elküldenek elhízás miatt, hanem egyszerűen az életmód, ahogy nem mozog, ahogy telefont néz egész nap, és nem csinál semmi. Szóval van egy csomó olyan terület, ahol azt láttuk, hogy ez megelőzhető, de nem tud egy kórház mit kezdeni, erre nem kapunk egy külön forrást az egészségpénztártól, hogy végezzünk felvilágosító tevékenységet, vagy prevenciós tevékenységet. Szerettünk volna ezzel foglalkozni, próbáltunk pályázati keresni, és az Aktív Magyarországnál találtunk végül erre egy lehetőséget, aki meg általában másfajta programokat támogatott, inkább a mozgás, bringapályák, nem tudom, szóval mindenféle területek, ami segít a gyerekeknek, felnőtteknek a mozgásában, de hát ebbe is látták ezt a lehetőséget, hogyha kimozdítjuk a gyerekeket a képernyőről, akkor mozogni fognak, és valóban így is volt. És létrehoztunk kifejezetten egy programot, ami a szülőknek ebben segít, hogy hogyan tudják visszaszerezni a kontrollt a családban a képernyőhasználat felett. És azt láttuk, hogy erre nagyon nagy érdeklődés van, nagyobb az érdeklődés, mint amit ki tudunk szolgálni. Az első évben 2021-ben 100 család jelentkezett, aztán tavaly pedig már 500 család, és az idén még tovább folytatódik egyébként, szóval még idén van erre támogatás az Aktív Magyarországtól, és hogyha valaki rákeres erre, hogy betesd a képernyőidő csökkentés, akkor meg fogja találni a linket, ez ingyenesen online hozzáférhető, még az idei évben is. Szóval azt látjuk, hogy abszolút van érdeklődés. Én nagyon örültem, hogy el tudtunk érni 500 családot tavaly, meg idén is szerintem körülbelül ez lesz azok a családoknak a száma, akit el tudunk érni. De ha belegondolunk, ez nagyon kevés ahhoz képest, ahány család van Magyarországon. Szóval úgy látom egyébként, hogy pont azok a családok nem jönnek, nyilván miért jönnének, ahol fel sem merül, hogy ez probléma. Mint például ez a kisfiúnak az anyukája. Ő eszébe se jutta mondjuk segítséget kérni, mert nem látja, hogy bármi gond van. Miért probléma, ő a telefonján csinál valamit, neki az jó, a gyerek megláthatóan el van magába, tehát akkor nincsen semmi baj. És azokat a szülőket kéne valahogyan elérni ezekkel az információkkal, aki ezzel a ponton ezt még nem látja problémának. És ez egy nehezebb kérdés. Ezen is dolgozunk egyébként, és egyébként az UNICEF-fel való együttműködésnek ez egy nagyon fontos célja, hogy a Bethesda kórház azért valahol azokat a családokat éri el, azokat találkozik, akik kórházhoz fordulnak segítségért, és azért ennél szerencsére sokkal több gyerek van, és sokkal több az olyan gyerek, aki sose elkerül kórházba, és nincs különösebb betegsége, szerencsére nincs olyan szintű baj, amivel szakembert keresnének a szülők. Velük viszont találkozik az UNICEF, mert ők meg általában a gyerekekkel foglalkoznak, illetve volt egy hasonló együttműködésünk, vagy van is a védőnökkel, például a Védőnök Szövetségével. Pont azt szeretnénk, hogy olyan helyekre is jussanak el ezek az információk, ahol a szülők még maguktól nem kérnek segítséget, viszont szeretnénk felhívni a figyelmet arra együtt, hogy ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozni kell.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim hozzák hamarosan a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
A világ tetején egy sziklap peremén ülve, most a szélbe suttogom az Isten tenyerén. Honnan is kezdhetném, hogy egy jobb világ legyen az otthonom? Érzem, hogy kevés most a szó,